Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen felszentelte hétfőn az egriesek, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola felújított kápolnáját. Ternyák Csaba emlékeztetett, a remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk. Balkó Viktor, az intézmény főigazgatója köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és a közeli Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony templom híveit is annak felújítása idején. Hálaadó szentmisét mutatott be kedden Ternyák Csaba egriesek a miskolci Szent Imre templomban, ahol megemlékeztek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 25 éves évfordulójáról. A szentmise után egy jubileumi gálaműsorral készültek az intézmény növendékei, amelyben Szent Imre herceg jelenkori üzenetét tolmácsolták a hallgatóság számára. Az ünnepségen Hollósi András Miskolc alpolgármestere is jelen volt, aki visszaemlékezett az iskola kezdeti időszakára. 14. Leó pápa áldását adta a Hungary Health programra, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbel Trisztán hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Szentatya audiencián fogadta delegációjukat olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 templomot mentettek meg. A libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet hazánk végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a Szentatya megadott. A Trump kormányzattal történő stratégiai gazdasági együttműködés kialakítását nevezte pénteki washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Kifejtette, voltak politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be, ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. Hozzátette, a következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal, ennek elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot. Az Atlanti Tanács szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli kivételért cserébe a magyar kormány hagyjon fel Ukrajna uniós tagságának akadályozásával. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály elmondta, a BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Csányi Sándor bankelnök kifejtette, az OTP részvényeinek 1995-ös belépése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a Bét sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerprogram hitelesített igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energia megtakarítást eredményezve, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megspórolása. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Végül az időjárásról. Szinte zavartalanul derült lesz az ég a folytatásban is, így csapadék nem hullik, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió női műsorának mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy beszélhetek kutatásomról, amelynek én azt a címet adtam, bár mondhatom azt, hogy munkacím, hogy híres magyar nők legendás élete nem csak nőknek.
Női műsorunkban szerintem jó dolog olyan hölgyekről és nőkről hallanunk, akik a történelem folyamán meghatározó egyéniségek és személyiségek voltak. Na de kezdjük az elején. Honnan is indult a kutatás, honnan indult el érdeklődési köre, és a kutatási témakörök hogyan alakultak ki az ön életében?
Igen, nagyon érdekes az emberi agynak a bukfencei, hogy hogyan is jut el valahonnan valahová. Kértek föl egy konferenciára, hogy tartsak előadást. Ez a konferencia ráadásul Rákóczi Ferenc emlékkonferencia volt, és az összeállított programból, az előzetes programból én láttam, hogy Zrínyi Ilonáról természetesen fognak előadást tartani. Így hát, bármennyire is kedveltem Zrínyi Ilonát már korábban is, az egyértelmű volt, hogy róla nem beszélhetek. Viszont tudtam, hogy Zrínyi Ilonának birtokai voltak itt a mi szűke pátriánkban, Borsod megyében, többek között a csodálatos szép Regécivár is Zrínyi birtok volt, Sárospatakról pedig nem beszélve, ami meg ugye Rákóczi fészek, és innen jött nekem az ötlet, hogy akkor Felső Magyarország nagyasszonyairól fogok én egy összeállítást és egy előadást tartani, és természetesen azonnal eszembe jutott az a nagyon-nagyon elcsépelt, de pontosan ezért rettenetesen találó szlogen és szólás, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy nő, és folytathatjuk ezt a mondást, hogy csak éppen másképp sikeres az a nő, aki a férfi munkáját, életét segíti.
Akkor kialakult önben az a tematika, vagy az a koncepció, hogy a híres, közismert hölgyek és nők után kezdett el kutatni?
Így van, ugyanis rá kellett döbbennem, hogy a magyar történelemben nagyon-nagyon sok olyan hölgy élt, nagyasszony, ahogy én szoktam hívni ezeket a hölgyeket, akik lánynevükön kerültek be a történelembe, és lánynevükön ismerjük, annak ellenére, hogy a férjük, a házastársuk is nagyon jelentős személyisége volt a történelemnek.
Miért lehetett ez így? Egyéniségek voltak? Személyiségek voltak?
Ez a magyar történelemből következik az én véleményem szerint. Egyszerűen az évszázadok során folyamatosan háborúban és harcban lévő férfiak mellé szükségszerűen kellett kialakulni férfi lelkű hölgyeknek, akik a hátországban éltek és átvettek bizonyos nagyon is kemény feladatokat. Nem férfias feladatokat, mert nagyon is hölgyek voltak ezek a nagyasszonyok, de bizony a hátországban országrésznyi birtokokat irányítottak, nevelték a gyermekeiket, és ha kellett, akkor még várat is védtek, nem csak Zrínyi Ilona, mert rajta kívül még nagyon-nagyon sok olyan nagyasszonyról tudunk, aki bizony bizony megvédte a családi birtokokat különböző török és labanc és egyéb támadások elől. Egyébként a magyar népnyelv egy még szebb kifejezést alkalmaz ezekre a hölgyekre a nagyasszonyon kívül, úgy hívja őket és úgy nevezi őket, hogy a nemzet virágai. És ennél szebb kifejezéssel ezeket a magyar történelem jeles hölgy alakjait nem lehet illetni, mint így, hogy a nemzet virágai.
Hogyan alakult aztán a későbbiekben a kutatási területe? Mire fókuszált? Kiket kezdett el kutatni? Hogyan alakult ki a tematika egy idő után, hiszen most már előadás sorozatokat tart, ha fogalmazhatok így.
Így van. Gyakorlatilag egy egyetlen előadás körülbelül 15 oldalnyi anyagából, most már olyan 500 oldalnyi kutatási anyagom van, és be kell valljam, hogy rendkívül módon önző vagyok, és voltam, mert azokat a hölgyeket kezdtem el kutatni, akik valamilyen szempontból nekem különösen kedvesek, és nekem valami miatt nagyon érdekesek voltak. Ugyanis nem simán életrajzokat kutatok, és az anyagom és az előadássorozatom nem életrajzokról szól, hanem ezeknek a hölgyeknek az életével kapcsolatban valami különleges legendára, vagy különleges eseménysorra teszem én a hangsúlyt, és ezeket az eseményeket és történéseket gyűjtöttem én össze és egy csokorba. És hát ahogy elkezdtem kutatni, valamilyen tematikát azért föl kellett állítani már csak saját magamnak is. Valahol a honfoglalás korában, sőt, még a honfoglalás előtt elindultam, mert van egy fejezetem, Árpádok asszonyai, majd a magyar királynék következtek, majd a harcos hölgyek, akikhez hozzá szoktam tenni, hogy harcosok hölgyei, bár ez a kifejezés nem én tőlem származik, ez egy könyvnek a címe, de nevezetes főúri asszonyokról is írok, vagy a toll nagyasszonyai, a színpad nagyasszonyai, és aztán van egy olyan fejezetem, ahol a legnagyobb mértékben és legnagyobb számban, körülbelül egyébként fele-fele arányban a hölgyek mellett urak is előfordulnak. Ennek a fejezetnek én azt a címet adtam, hogy utazók, felfedezők, kalandorok. És hát a kutatás során óhatatlan, hogy az árpádházi szentek is előtérbe kerültek, hiszen Sárospatakon született Árpádházi Szent Erzsébet. Bár a történészek ma már azt mondják, hogy elképzelhető, hogy Pozsony vagy Esztergom várában nagyobb valószínűséggel ott született, de én úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen az oklevelek és dokumentumok be nem bizonyítják, addig legyünk csak mi annyira lokálpatrióták, hogy maradjunk Sárospataknál. És mivel Sárospatak nagyasszonyait is, Lórántfi Zsuzsannát, Bátori Zsófiát is feldolgoztam a híres hölgyek között, így óhatatlan volt, hogy Erzsébetet, ahogy én szoktam mondani, a rózsás szentünket életével és legendáival is foglalkoztam, és ugye korábban is tudtam már azt, hogy a világ uralkodó családjai közül a legtöbb szentet az Árpádház adta a embereknek, és kénytelen voltam, mert egyszerűen muszáj volt a többi árpádházi szenttel is foglalkoznom, férfiakkal, nőkkel egyaránt. De arra is rá kellett döbbennem, hogy nem csak árpádházi királyi származású szentünk van, nagyon sok és nagyon jelentős, hanem egyszerű származású szentjeink is, akik nagyon jelentős alakjai voltak a magyar történelemnek, kultúrtörténetnek, és nem csak az egyház történetnek. És így alakult ki a kutatásomnak az a fejezete, amelynek ugye az a címe, hogy Árpádházi szentek és magyar szentek élete és legendáik, amely ma már egy teljesen különálló és önálló sorozaton már nőtte ki magát, mert önmagában egy 80-90 oldalas anyag dúzzat.
Kíváncsian teszem fel a kérdést, hogyan sikerült a gyűjtő munkát teljessé tenni? Könyvtárakba járt, utána olvasott? Hiszen alapinformációkat mi is megtalálhatunk ezekkel a szentekkel, hölgyekkel, nagyasszonyokkal kapcsolatosan, de hát ön az előadásait pontosan az érdekességekre, a különlegességekre építi. Olyan információkra, amelyekhez valóban, hát bele kell ásni magát az embernek, hogy
ilyen információkra szert tegyen.
A kérdésre azt tudom válaszolni, hogy teljessé tenni sehogy nem sikerült. Ugyanis folyamatosan bővül, és folyamatosan kutatok, és folyamatosan találok olyan könyveket, olyan dokumentumokat, olyan információkat, amelyeket mindig bele kell építenem a már meglevő anyagjaimba.
Akkor nyitott szemmel jár.
Muszáj. Ez másképp nem képzelhető el. Gyakorlatilag az, hogy most én ezt a kutatási anyagomat már eljutottam oda, hogy bizonyos fokig le tudtam írni és össze tudtam állítani, azért ebben benne van az egész eddigi életem. 7 éves koromtól, mióta megtanultam olvasni, azóta az összes olvasmányom, tudásom benne van, és hát természetesen könyvtár nélkül és kutatás nélkül nem tudtam volna elindulni, és nem tudtam volna összeállítani, bár ahogy mondtam, hogy az a sok-sok vers és színmű és dráma és regény, amit egész életemben elolvastam, és hihetetlen sokat olvasok, mindannak a eszenciája benne volt, és benne van ebben az anyagban, ami ahhoz segített hozzá engem, hogy tudtam, hogy hol akarok elindulni, és honnan akarok elindulni. És ha egy kutató már azt tudja, hogy mit akar kutatni, akkor már el tud indulni. Ráadásul ugye könyvtáros vagyok, ez a szakmám, hogy tudjam, hogy a kutatási folyamatot azt hogyan lehet megcsinálni, és hogyan lehet végrehajtani.
Pontosan ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy akkor a kutatásaiban segítette önt az eredeti szakmája, hiszen nyugdíjas könyvtárigazgatóként mutattam be, tehát adott volt a lehetőség, hogy a könyvtárban az információkhoz hozzájusson.
Így van, hogyha nem könyvtáros vagyok, akkor sokkal-sokkal nehezebb dolgom lett volna, így azért tényleg tudtam, hogy milyen módszerrel tudok elindulni, és olyan ez, mint egy lavina, vagy egy hólabda, hogy egy kis hógolyóból aztán tényleg egy lavina alakul ki, és ahogy mondtam is, hogy egy 15 oldalas egyszeri előadásból most már 500 oldalnyi anyagom van, és még mindig duzzad, és még mindig vannak olyan részek, amelyeket még ki akarok bővíteni, és találok olyan érdekességeket, amelyeket korábban nem tudtam.
Kutatásairól hol tud beszámolni, az előadásokat hol tudja megtartani? Hiszen nagyon szép és dicséretes dolog, hogy összegyűjti a fontosabb és érdekesebb információkat jeles szentjeinkkel, nagyasszonyainkkal kapcsolatosan, de hát egy kutatónak mindig az az öröm, hogyha meg tudja valakikkel osztani, az érdeklődőknek el tudja mondani, hogy milyen felfedezésekre is jutott ő a kutatásai során. Van erre módja és lehetősége?
Igen, a legnagyobb öröm számomra mindig az, amikor el is mondhatom, ha nem is az egészet, hisz az lehetetlenség, hanem egy-egy részét az anyagomnak, és megkapom a visszajelzéseket a hallgatóságtól. Borsod megyében a könyvtári hálózaton rendszeren keresztül tudok járni, könyvtárakba előadásokat tartani. Erdélyben voltam már nagyon sokszor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem karainak a meghívására, valamint Csíkszereda önkormányzatának meghívására. Nekik van egy ilyen magyar sorozatuk, nagyon találó a címe a sorozatnak, a honfoglalás előttől az Európa Unió utánig. És ennek az előadássorozatnak a keretében már többször is meghívtak, és tartottam előadást. Itt Miskolcon pedig ma már oda jutottunk, hogy mindig azt mondja, hogy gyere, és arról beszélsz, amiről akarsz. És ez nagyon-nagyon jó, mert tényleg olyan visszajelzéseket kapok. A tanárkollégák is és a hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mivel készülsz a fórumra, konyha nyelven fogalmazva, tényleg jó lesznek ezek a kérdések, hogy ugye készülsz valami érdekessel. Igen, készülök, vagy legalábbis próbálok készülni. Thank you.
Jó hírrel szolgálhatunk a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is, hiszen ha felkeltettük bennük az érdeklődést a kutatásai és a témakörök iránt, akkor női műsorunk következő műsoraiban ezeknek az előadásoknak szerkesztett változatát tárjuk majd a kedves hallgatók elé. Egy milyen tematika alapján haladunk majd? Hogyan építjük fel a beszélgetésünket? Kik lesznek azok a nagyasszonyok, hölgyek, szentek és urak, akiknek az életét
úgy gondoltam, majd? Hogy mivel a Szent István Rádióban vagyunk, ezért az Árpádházi és magyar szentek legendás életével kezdenénk, és őrólók beszélnék, ha nem is mindenkiről, és főként nem egyforma mélységben tárnám föl a legendás életeket, hanem nagyon-nagyon önző módon ismét azokról a szentekről beszélnék elsősorban, akik számomra nagyon kedvesek, vagy mint könyvtáros számára a magyar irodalomban, kultúrában voltak jelentős alakok, de természetesen, hogyha az Árpádházi szenteken végig jutottunk, akkor a többi nevezetes hölgyről, virágról, nemzetvirágairól is nagyon szívesen beszélek, főként elsősorban szerintem azokról, akik a mi szűke pátriánk Borsod megye vagy Észak-Magyarország vidékéhez és tájegységéhez kapcsolódnak.
És ha már Árpádházi szentek, akkor mivel egy női műsorban beszélgetünk, elsősorban hölgyeket és asszonyokat mutatunk majd be, de szó lesz urakról is, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi szentek azok, akik mindkét nem képviselőinek példaképül szolgálhatnak, akár a hölgyek, akár az urak esetében, hiszen adtak olyan szenteket a világnak, hazánknak, akikre mind a mai napig példaképként tekinthetünk.
Így van, és én azt szoktam mondani, nem vagyok hittudós és nem vagyok filozófus. Irodalmár vagyok, a doktorimat is irodalomtudományból szereztem, de én azt szoktam mondani, ahogy a bevezető előadásban is, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy hölgy, csak ugye másképp sikeres az a hölgy. Férfi nő nélkül és nő férfi nélkül az nem igazán működőképes, és nem igazán az élet. A magyar történelem pedig pláne nem.
Árpádházi szentekről és boldogokról beszélünk. Mi alakította ki önben az érdeklődést, hogy a szentekkel is elkezdjen foglalkozni? Vallásos ember és a hit, a jóisten szeretete fontos az ön számára, és a szentek élete felkeltette önben az érdeklődést?
Igen. Egyszerűen azért, mert az, hogy szent vagy boldog, egyébként is a kutatásomban nem teszek különbséget a boldogok és a szentek között, hisz egyébként is ez a szenti avatási folyamatnak egy bizonyos állomása és szintje, tehát tényleg nem teszek különbséget, és eljutottam oda gondolataimban, hogy azok a királyaink és királyleányaink, akiket boldoggá vagy szenté avattak, azon kívül, hogy boldogok és szentek, hihetetlenül jelentős történelmi személyiségek voltak. És majdnem minden magyar szentre elmondhatjuk azt, hogy, és elnézést kérek, hogyha valakit ezzel megbántanék, hogy nem csupán a szent és ájtatos élete miatt lett szent vagy boldog az a magyar hölgy vagy férfi, hanem elsősorban azért, mert betegeket ápoltak, szegényeket, elesetteket is tápoltak, tanítottak, írtak, és ilyen élettevékenységük miatt is kiérdemelték azt, hogy boldogok vagy szentek lettek, és tiszteljük őket. Magyar királyaink és királyleányaink esetében pedig, mint politikusok, vagy hadvezérek, vagy a mai szóval élve diplomataként is jelentős szerepet töltöttek be, és ezért kezdtem én el foglalkozni a szentekkel. A hitem is nagyon fontos számomra, de az Árpádházi és magyar szentek, mint történelmi személyiségek is jelentősek voltak. Egyébként maguknak a szenteknek a tisztelete is nagyon érdekes volt számomra, amikor elkezdtem utána kutatni, hogy már a második századtól kezdve valójában a pogány római patricius családok ősök iránti tiszteletéből alakult ez ki, hiszen a római patriciusok a házuk egy központi helyén állítottak föl egy oltárt, ahol a család védőszentjeinek szobrocskáit helyezték el. De egy meghalt ős tiszteletére rendezett díszlakoma is a rómaiaktól, mint szokás terjedt el, amit ma ugye halotti torként szoktunk említeni. És a római kortól eredeztethető a világ legrégebbi olyan naptára, a kronográf, amely már a római vértanúkat és szenteket is fölsorolta, bár ebbe a kronográfba még csak Mária és Péter és Pál apostolok kerültek be, még a többi apostol sem. És hát ugye a világ legelső világszerte használatos liturgikus naptárát, azt viszont a tridenti zsinat, amelyet 1542-ben harmadik Pál pápa hívott össze, akkor állították össze, amelyben már felsorolták nem csak a római vértanúkat és hitvallókat, hanem már akkor a szentjeit is, és ugye ez alapján állították aztán össze a magyar liturgikus naptárat is a tisztelendő szentek. De ami meg számomra, mint könyvtárosnak nagyon-nagyon érdekes volt, hogy 1692-ben egy Hevenesi Gábor nevű jezsuita szerzetes atya, aki ráadásul Vásárosnaményban született, ami ugyan Szabolcs-Szatmár megyében van, de hát mégiscsak határos Szabolcs megye Borsod megyével, ő írt egy szentek életéről egy történelmi munkát, mert filozófiai bölcsész és hittudós doktor volt ez a jezsuita atya, és gyakorlatilag ez az atya volt az, aki legelőször meghatározta a hungarikának a fogalmát, amely ugye mára már nagyon is fontos és jelentős, nem csak tárgyak és termékek, hanem sok-sok népszokással kapcsolatban is a hungarika, bár messze nem így nevezte Hevenesi Gábor ezt a kifejezést, ugyanis az ő szentek életrajzában kijelentette, hogy magyar szentnek tekinthető az, aki magyar földön született, és magyar földön is tevékenykedett, vagy külföldön született, de magyar földön tevékenykedett, magyar származású, de külföldön élt, és ott folytatott valamilyen tevékenységet, sőt, kiterjesztette a fogalmat, hogy azok is magyar szentnek tekinthetők, akik más földön születtek, és életüknek csak nagyon rövid idejét töltötték magyar földön. Na most mindez nem más, mint a hungarika fogalma, és a hungarika irodalomnak a fogalma, amelyet mi könyvtárosok nagyon is jól ismerünk és alkalmazunk.
Mai műsorunk célja a bevezetés volt, és a kedves hallgatók érdeklődésének felkeltése, mert hogy a soron következő női műsorokban az ön kutatásainak eredményeit, érdekességeit, különlegességeit ismertetjük majd. Tisné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan fajta ígérettel köszönök el most öntől, hogy a következő női műsorban találkozunk, és akkor az árpádházi szentekről és boldogokról fogunk majd beszélgetni egymással.
Igen. Róluk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Tegeződni fogunk ebben a műsorban több évtizedes ismerettségünkre való tekintettel. Hálás vagyok azért, hogy egy nagyon színes, nagyon gazdag életutat mutathatunk be ebben a műsorban, aminek azt mondom, hogy egy jelentős szakasza, bár ez több lelkipásztornál is elmondhatom, de úgy gondolom, hogy a te életedre különösen igaz, hogy ennek egy nagyon jelentős szakasza sok-sok ember számára meghatározó volt, és meghatározó a mai napig. De mielőtt ezekről az évekről vagy évtizedekről beszélgetünk, hogyan indult a te életed? Mi az, ami megosztható a családodról, a gyermekkorodról?
Nehéz lenne olyat mondani, ami teljesen egyedi, hiszen általában, hogyha a papokat kérdezel, akkor a jó részük, a nagy részük azt mondja, hogy már gyerekkoruktól vallásos nevelést kaptak, stb. Az én életem talán abban különbözik, és bátran merem mondani, különösen most, hogy boldoggá avatták Budi Magdit, hogy nagyon sokat éltem ilyen tanyasi körülmények között. Mert az édesapám és az édesanyám dinnye termeléssel foglalkoztak, hortiak, és az ország különböző részein, ahol 15-20-30 hold földet tudtak bérelni az akkori TS-től, gazdaságtól, akkor oda költöztek márciusban, és amikor a szezon lement, október-november, akkor hazajöttek Hortra. Ez egy különleges jelentősége az én életemnek, a gyerekkoromnak, hiszen nagyon sok helyen voltam gyerek, sok iskolába jártam, sok településen laktam, legtöbbet a Nyírségben, mert ott a jó homokos talaj, jó dinnye termő, és ezért említettem a Bódi Magdit, semmi másban nem hasonlítunk, mert az ő édesanyja is fogta a kislány kezét, és hosszú kilométereket gyalogoltak a tanyáról minden vasárnap, és mentek a templomba, és jöttek haza. Velem is pontosan ugyanez történt, az édesanyám kézen fogott, néha édesapa is jött, és a határból, ahol kint laktunk a Dinnyeföldön, mentünk, akármilyen messze volt a templom, a vasárnap számunkra mindig ilyen szent nap volt. Ez olyan mély gyökeret hagyott bennem, vagy eresztett, hogy számomra a valószínűleg, hogy a hivatásom egy része, vagy a személyiségemnek, a emberi voltomnak egy része, a természet közeliség és az Isten közeliség, ez valahogy így szervesen kapcsolódik össze. Hát ennyit talán a kezdetekről.
Ha már így a szüleidet megemlítetted, milyen útravalót kaptál tőlük az élethez?
Hát ugye édesapám a Rákosi érában katonatisztnek készült, édesanyám meg egy falusi leány volt, édesapa is falusi, de az ő találkozásuk és az ő szerelmük azt eredményezte, hogy édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megyek hozzád feleségül, hogyha templomba esküdhetünk, vallásosak lehetünk, gyerekeinket, stb. Na most édesapám pedig hát le a kalappal előtte, az tiszté avatás esküje előtt ott hagyta a katonai pályát, édesanyám miatt. Azóta se értem, hogy egy falusi lány szerelme, vagy hogy vonzhatott el attól a akkoriban nagyon divatos és jó karriert ígérő hivatástól, mint a katonatiszti pálya. Nos, ez a különleges helyzet azt hiszem, hogy sokat adott az én életemhez is, hiszen a komoly és nehéz döntések vonalán haladt az életük és az életünk. Nyilván ezért lettek aztán dinnyések is, mert Rákosi rendszerben otthagyni a katonaságot, az nem volt éppen egy leányálom. Majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívül lévé vált ezáltal. Nagyon tiszteltem és nagyon becsültem azért a szüleimet, mert minden áldozatot meghoztak egymásért, meg a hitükért. És valószínűleg innen, valahonnan innen ered az is, aki én vagyok.
Ahogyan lehet, hogy megmagyarázhatatlan, szoktuk azt mondani, hogy titok, misztérium, a papi hivatás, ugyanúgy ezek szerint az ő szerelmük is így megmagyarázhatatlan volt, egy titok, egy misztérium, hogy mi az, ami édesapádat a katonai pálya elhagyására késztette. Titok, misztérium, a papi hivatás is. Ez hogyan formálódott, hogyan alakult a te életedben, hogy erre az elhatározásra jutottál, hogy felismerted és elfogadtad a Jóistennek a meghívását?
Ugye Kecskemétre kerültem gimnáziumba. A szüleim érezték, hogy ez az örökös helyváltoztatás azért egy ponton meg kell, hogy álljon a fiúk életében, hiszen valószínűleg ők is érezték bennem, hogy kevés lenne számomra, hogyha dinnyetermelő lennék, nem bántva természetesen a szüleimet. vagy az ő foglalkozásukat, és akkor beadta Kecskemétre a piarista gimnáziumba. És akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy számomra a hit, a vallás, az a fajta elköteleződés, az emberekhez való küldetéstudat, meg egy csomó dolog, ezt valahányszor megkérdezik, és beszélnem kell róla, mindig másképp mondom, és mindig mást mondok, mert annyira gazdag egy ember hivatás története, hogy tehát azt éreztem, hogy nekem valamit tenni kell az emberekért, az emberiségért, és ami legtöbbet tehetek az, hogy hitben segítem őket, hogy fölismerjék, hogy az életüknek van értelme, célja, hogy érdemes nekik akár áldozatokat is hozni, vagy elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, vagy kitörni abból, amiben élnek. Kamasz éveimnek ez egy meghatározó időszaka volt a biaristáknál eltöltött időszak. Megjegyzem, akkor kezdtem egy kicsit az irodalom felé is orientálódni, nagyon jó tanáraim voltak. Lukács László tanár úr, aki az irodalmat is, a hittant is, az angolt művészettörténetet is tanította. Ő aztán lelkiatyám lett, és később is jó barátságban voltunk élete végéig. Ő volt az, aki a legmeghatározóbb volt az életemben kamaszkorom időszakában.
Ha már piarista gimnázium, nem merült föl benned, hogyha papi pálya, akkor esetleg szerzetesség felé fordulsz?
Érdekes, hogy a szerzetesség nem. Egy picit zártnak éreztem, de a tanárság igen. Nagyon érdekesen alakult, tehát valószínűleg ebben nem fér bele ebbe az időkbe, amit most eltöltünk, de szerettem volna tanítani. Volt a 70-es években, ugye ez a 70-74, a 70-es években volt egy olyan fellendülés, a háború utáni első generációs értelmiségnek volt egy olyan időszaka, hogy nagyon sokan szerettek volna, vagy próbáltak képesítés nélkül is tanítani. Én magam is egy ilyen képesítés nélküli pályára szántam magam, kukettáltam meg, hezitáltam, vagy hogy is kell ezt mondani jól. Volt bizonyos töprengésem, hogy akkor tanár legyek, és az irodalommal foglalkozzak inkább, vagy pedig pap legyek, és akkor úgy szánjam oda magam az életemet. És volt egy olyan pillanat az érettségi előtt, amikor képesítés nélküli tanár akartam lenni, és el is mentem egy megbeszélésre kiskörösi tanyák egyikén. Ugye a tanyasi iskolák ezek olyan szimbolikusak voltak akkoriban, csak hát kiderült, hogy engem is ugye ajánlottak, és kiderült, hogy valaki mást már előző nap fölvettek arra a helyre, akiről pedig azt hitték, hogy én vagyok az. És amikor én megjelentem ott, akkor azt mondták, hogy uram, vagy fiatal ember, hát, és akkor leesett nekik, és nyilván azt már nem tehették meg, hogy az illetőnek mondják, hogy bocs, de tévedtünk. Több ilyen esemény is volt, ami számomra így már utólag azt az érzetet keltette, hogy az Úristen így terelgetett ebbe az irányba finoman, hogy azért a papi pálya legyen aztán az életemben az a ösvény, vagy az az út, amit választok. Úgyhogy ráterelgetett, több ilyen is volt, mint mondom, de hát ez egy ilyen időszak. Akkoriban a Kecskeméten apja, írtam már verseket, megjelent a Megyei Labban, és most ugye elnézem azért a mostani 16-17-18 éveseket, meg az akkorit, azért azt látom, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy szóba álltak velem komolyan, mint fiatal emberrel. A Petőfi népének nevezték akkor a Megyei Lapotot, és egy-kettő versem megjelent, és ez engem annyira bátorított, hogy hú, hát akkor ez az irodalom, ez egy ilyen nagy kihívás lesz. Nagyon szerettem, máig nagyon szeretem a verseket, a költészetet, az irodalmat, mindent, és nagyon jól összeillik a papsággal.
Ugrok egy nagyon nagyot most az időben, pusztán csak azért, mert egy kicsit fáj is a szívem, hogy a szeminárium éveit kihagyjuk, de annyira színes, annyira gazdag életutat jártál be, és a papi hivatásod 46 éve annyira sok eseményt tartogatott számodra, hogy van miről beszélgetnünk. Egy dolgot nem szeretnék kihagyni, a papi elmondatodat. Milyen papi elmondatot választottál 79-ben a szentelésedkor?
Ez is egy kicsit kapcsolódik az irodalomhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy na, mégis pap leszek, tehát egyszer azért dönteni kellett, akkor nagyon sajnáltam, hogy a verseket ott kell, hogy nem írhat, nem lehetek költő. mert ugyan vannak papköltők, de ők nem igazán, vagy az egyikben nem jó, nagyon jók, vagy a másikban nem nagyon jók. Ezt Rónai György mondta egyébként nekem személyesen, hogy uram, lehet, legyen akár pap, vagy akár költő, de mind a kettővel nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. És akkor hát soroltunk neveket, meg ő is sorolt, akik ugyan papköltők voltak, de mégsem az élvonalban. Sik Sándort is említettük, hiszen piarista volt, de azért, hogyha a költői világot tekintjük, akkor Sik Sándor sem. No mindegy, szóval a jelmondatom a 8. Zsoltárból vettem, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos. Ez nem egy program. Mint általában szoktak jelmondatként ilyen programot, célt, egyebeket, ilyen meghatározókat. Én egyszerűen nem akartam beszorítani, beszűkíteni magamat egy olyanba, amihez aztán később bűntudat köt, hogy mégse így lett. De ez egy olyan gyönyörű mondat volt, és rájöttem már a szemináriumban, ugye nem szeretnék leragadni a szemináriumi időszaknál, de rájöttem, hogy a legszebb versek a zsoltárok. Hogy nem kellett nekem otthagyni a verseket, nem kellett semmit, nem kellett otthagynom, hiszen itt van a leggyönyörűbb világ, és a világ történelem, és a világirodalom legszebb ki. És ebből vettem ezt a mondatot, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. És ez valóban az én áhítatom a természet iránt, az Isten által teremtett világ iránt, az Isten iránt. Tehát ebben benne volt minden, akkor, amit 23 évesen éreztem.
Azt mondtad, hogy nem egy program igazából ez a jelmondat, de számomra mégis valahol egy ilyen programot sugall, hogy ezt a nevet és ezt a tartalmat, amit most így elmondtál, hogy ezt megismertetni minél több emberrel. Tetted ezt 7 éven keresztül káplánként, több szolgálati helyen, Nyírbátorban, Szendrőben, Nyíregyházán és Gyöngyös alsóvárosi plébánián. Milyen fontosabb lépcsőfokot emelnél ki, vagy egy kedves emléket bármelyik szolgálati helyről, csak röviden? Mindegyik biztos, hogy nagyon...
Nagyon nehéz, mert mindegyikhez köt valami. Azt szokták mondani, hogy az első állomás hely az első szerelem. Nyírbátor egy ilyen volt. Akkor még az Egri Egyházmegyéhez tartozott, és furcsa módon pontosan a szentelés előtti nyáron tartottunk, vagy június elején, vagy május végén tartottunk egy ilyen szemináriumi buszos kirándulást, és hát elmentünk arra a részre, körüljártuk, és Nyírbátorba én ott vesztem a templomban, mert emlékszem rá, hogy egy gyönyörű vasárnap délután olyan 2-3 óra lehetett, amikor úgy sütött már a nap be ebbe a gótikus, a minorita templomba, gótikus templom ablakokon, nem színes üvegablakok voltak, hanem ilyen sárga fényű, sárga színezetű, meleg szín, és ragyogtak az oltárok, biztosan sokan voltak Nyírbátorban, és tudják, hogy milyenek azok. És akkor én ott leültem, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek innen el. Egyszer csak jöttek, értem, hogy Feri, hát már mindjárt fönt ülünk a buszon. És ott feledkeztem, mint aki rémületben van. És hát nagy nehezen immelámmal kimentem, de megfogadtam magamban, hogy én a nyáron, amikor felszentelnek, ugye felszentelik az embert június 10-20, és akkor augusztusig nem kell elfoglalni az első helyét, és akkor én ott visszajövök, megkérem a plébánost, hogy vagy 2 hétre, hagyj jöjjek el ide. Hogy csak üljek, imádkozzak meg, akkor egy kicsit két már misészgessek is. És... amikor a szentelési ebédnél kibontották a borítékot, olvasom, hogy Nyírbátorba helyezem. Ez is egy olyan nagy élmény és esemény volt, és ajándék az Úristentől. És aztán mindjárt a Lékai Péter, emlékszem rá, ő volt akkor az érseki titkár, Lékai Péter atya jött oda is, hát hogy is mondjam, vigasztalt. Mert hát a Nyírbátor egy, és az akkori plébános úgy volt elkönyvelve a káplánok között, hogy ez egy lehetetlen alak, hogy nem lehet vele kijönni, hogy egy nehéz helyzetbe kerül az, aki káplánnak megy oda. És Péter bácsi azt mondta, hogy majd 1 vagy 2 évet kivírzte, ott elkezdett vigasztalni. És én meg nem értettem, hogy miről beszél. mert annyira örültem. Nos, hát az első kápláni dispozícióm is született, hogy tulajdonképpen teljesült az, amire nagyon vágytam, hogy, és 2 évet ott töltöttem a Krucsai oltár, aztán ugye Eperjesen készítették azokat a nyírbátori oltárokat, gyönyörű szép barokk oltárok, egy álom volt, és az első kápláni. No, de mindegyiknél lehetne, minden kápláni helyről lehetne valamit mondani, de hát...
Ahogy a Jóisten gondviselését érezted, igen, és megtapasztaltad, igen, az emberek szeretetében is megjelent így a Jóistennek a gondviselő szeretete az emberek
mindig,
feléd való fordulásában?
Mindig. Hát először azért, mert fiatal vagy. Ugye a káplánt mindig nagyon szeretik, főleg hát az új misést, azt nagyon-nagyon szeretik, de ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkivel mindig így van. És hát aztán sorba a többi helyemen is mindenütt találkoztam az emberek szeretetével. Amíg fiatal vagy, addig egy kicsit szülőként szeretnek. Tehát mindenki részint szeret, másrészt félt, imádkozik érted, vigyáz rád, hogy nehogy bajod esse, mert mindenki egy kicsit a saját gyerekét, vagy a saját életét látja benned. Ezért végtelen sok szeretetet kap az ember fiatal papként. Aztán, hogyha jól csinálja, és ha nem rontja el, akkor ez megmarad. Csak már nem az idősek szeretik, hanem egyszer csak olyan lesz, mintha a testvéred lenne, mert akkor már a te korosztályoddal vagy együtt. Aztán meg a fiatalabbak, mintha az édesapát látna, vagy az apjukat, vagy a nagyapjukat, most már a nagyapjukat látják benne. Tehát egy nagyon érdekes görbén megy a pap iránti szeretet és vonzalom, ahogy ezt az ember így megéli, hogy mindig, tehát a szeretet, amely a pap iránt, vagy mondjuk irántam áradt és árad, az először ilyen atyai, aztán ilyen testvéri, aztán baráti, aztán apai, és aztán nagyapai irányt vesz, de nagyon jó.
Hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor fiatal káplánként az a hívő közösség, ahová kerültél, vagy kerül az ember, ott ezzel az atyai odafordulással, gondoskodással veszi körül a fiatal káplánt, ugyanakkor ő mégiscsak egy vezető szerepben van ott egy egyházközség élén, még ha nem is ő a felelőse mindennek, hanem a plébános, de neki mégis valahogy vezetőként kell ott megjelenni. Ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani?
Ehhez a híveknek jobb érzékük van, mint nekünk. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, amit komolyan kell venni az atya szándékából. A hívek segítenek egyensúlyba tartani azt a szituációt. Tehát van ebben veszély is, mert ahogy mondod, fiatalként, ha nem jól méri föl az ember például a korosztályi különbségeket, és hát általában azt tapasztaljuk, hogy ez és ez mindenkor így van, legalábbis ezen a vidéken, merre az Egri Egyház megye vidékén, hogy azért a hívek többsége, a templomba járó vallásos emberek többsége az mind 50 pluszos. Na most, ha egy 20 éves káplán megmondja nekik a frankót, akkor nyilván nekik kell, hogy több türelmük legyen irántad, mint fordítva. Ezen nem gondolkoztam még, ez nem egy racionális döntés, hogy na akkor most így lesz, vagy így viszonyulok, hanem a menet közben mindig. Az nagyon fontos, hogy ebben az egészben, a kapcsolatban, a hívekkel és egymással és papságommal és mindig azért a szeretet az, ami dominál. És a szeretet mindig keresi azt az egyensúlyt, vagy hogy meg ne bántsa, vagy hogy legyen türelmes, ugye nem idézem Szent Pál himnuszát ott, de a vége felé azok a jelzők ott, hogy jóságos, türelmes, nem rója fel, stb. Azok nagyon fontosak, és az egy program is az embernél.
és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Reményfénye vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfénye vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Pap Ildikó beszélgetett.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!